Ez a prédikáció meg lett tartva 1986. szeptember 3-án. Isten megbízásából ígét hirdett Frank testvér. Dicsőség is hála legyen az Úrnak. A csodálatos szavakért, amelyeket már hallottunk. Némileg most haragszom egy kicsit Rusz testvérre. Amennyire tudom, vasárnap Zürichben volt, és én az egész összejövetelen körbenéztem, hogy lássam, de végül megtudtam, hogy az utolsó sorban a sarokban ült valahol. De mit is mondhatnánk erre? Vannak némelyek emberek, akik előre tolakodnak, mások visszahúzódnak. Akinek a legtöbbje van, az legszívesebben ülve maradna ott, ahol van. Minden esetre hálásak vagyunk Istennek mindenért, amit tesz. Hálásak vagyunk azért, amit kaptunk, amiben részesültünk, a megváltási terv áttekintéséért és egyáltalán Isten gondolataiért. A mai nap szomorú hírekkel kezdődött, amikor Reinhold Illing testvér felhívott, hogy apja haza költözött. Az ilyen hírek és pillanatok valahogy különösen megérintenek. Sok mindenre visszagondol az ember ilyenkor, például a közösen eltöltött órákra, és én mindig azok közé tartozom, akik, legalábbis remélem, hogy így van, akik soha nem vitatkoznak. Illing nagytata egy olyan ember volt, aki átélte Istent, hűségesen szolgált neki, de talán nem tudta felfogni a legújabb fejleményeket, ahogyan sok idősebb testvéreink úgy szintén nem tudják. De szívesen visszaemlékszem azokra az órákra, amelyekben együtt ültünk, és be kellett egyszerűen valania, és azt mondta nekem, Évál testvér, veled egyszerűen nem lehet vitatkozni, még akkor sem, ha más véleményen van az ember. És ennek nagyon örültem. Hiszen tudjátok, vitatkozni mindenki tud. Ehhez nem kell kegyelem, csak egy kis hevesség a fejben, és már is indulhat a vita. Ilyesfajta emberekre minden nap és mindenütt lehet találni. Viszont még a Pál levelében is elolvastam, amikor azt írja, magam mindenben minden lettem, hogy néhányakat megmentsek. Az kegyelem, ha egy teljesen más beállítottságú ember mégis teljes mértékben el tud fogadni téged és engem olyannak, amilyenek éppen vagyunk. Nem olyannak, amilyeneknek szeretnénk, hogy legyen a másik, hanem olyannak, amilyenek vagyunk. Sok közös vonásaink is voltak, főleg az utóbbi években, ő egy nagyon régi juhász barátom volt. Neki is köszönhetem, hogy juhokat szereztem. De ő társaságot keresett, valakit, akivel beszélgethetett, akivel leülhetett, és annak ellenére, hogy kevés időnk volt, ma hálás vagyok, hogy sok órát töltöttünk együtt, és beszélgettünk, Isten szaváról beszélgettünk, imádkoztunk, és együtt sírtunk is. Az ilyen napok aztán olyanok, mint a mai, amelyekre hálásan tekintünk vissza a közös időkre. Nem volt egyetlen nap sem, amikor rossz hangulat lett volna, amikor láttam, hogy nem egészen stimmel az irány, másik témára tereltem a szót. Hiszen annyi mindenről lehet beszélni, anélkül, hogy bármit is provokálóan elő kellene idézni. És ebben a tekintetben Branham testvér úgy gondolom mindannyiunk számára egy nagy példakép volt. Ő az ő ismeretével, a kinyilatkoztatás ajándékával, azzal, hogy tudta, milyen természetűek az emberek, és mégis azzal az isteni szeretettel, amely minden bölcsességet, minden tanítást, minden ismeretet felülmúl, és az embereket kapcsolatba hozza, összeköttetésbe Istennel. Egészen a legvégén mindannyian meg fogjuk állapítani, hogy a megváltás, amelyben részesültünk, a bárány vérén keresztül történt a Golgotai kereszten. Semmilyen nehézséget nem okoz számunkra elhinni, hogy sokan minden korszakból, minden gyülekezeti korszakból a mennyben lesznek. Ma este mégis szeretnélek megvizsgálni benneteket, igazán próbára tenni, hogyan állunk. Hányan hiszitek közületek valóban teljes meggyőződésből, hogy a reformáció idejéből is, amikor csak nagyon kevés fény és istenes ismeret volt, mégis közülük sokakat, vagy abból az időből sokakkal újra találkozunk a mennyben. Ki az, aki el tudja ezt hinni? Ó, ez tetszik nekem. Ki tudja elhinni, hogy a következő fordulóból, amelyben még nem lett a hitkeresztség hirdetve, viszont a megszentelődést annál inkább az igazság szerintien, ahogy Isten akkoriban kinyilatkoztatta, Veszley Jánoson keresztül, és akik a többiek, akik ott voltak, Whitfield, és utána még sokan mások, el tudjátok-e hinni, hogy Isten az ő kegyelmében magába foglalta a létező állapotot, és hogy valóban ott is megmentett embereket, magához vonzott, és hogy a dicsőségben újra látni fogjuk őket? Tényleg elhiszitek ezt? Nos, rendben, akkor elégedettek vagyunk. És a következő ébredésekből úgy szintén. Tudjátok, mikor válik kritikussá a helyzet? Akkor válik kritikussá a helyzet, amikor Isten kinyilatkoztat valamit, és az emberek visszautasítják azt, rugódoznak ellene. Akkor kritikussá válik a helyzet. De amennyiben Isten kinyilatkoztat valamit, és az emberek elfogadják azt, amennyire az ismertetve lett, prédikálva lett nekik. Hiszen többet nem is tudnak elhinni, mert hiszen a hit a prédikációból származik, a prédikáció pedig Isten szavából. Éppen ezért minden ember csak azt a részt tudja elhinni és magáivá tenni, ami a prédikációból hallott. Így minden korszakból, abból az időből is, amikor John Smith, a baptista gyülekezetek nagy alapítója, és mindazok, akik akkor prédikáltak, mindazok, akik Isten különösen kiket Isten különösen felhasznált a pünkösdi ébredésekben, mindannyian, minden korszakból, a dicsőségben újra látjuk majd a megváltottakat. Sőt, még egy Ábrahámot, Izsákot és Jákobot is, akik semmit sem tudtak még a megtérésről, az újjászületésről, a keresztségről és a szellem keresztségről. Őket is ott fogjuk viszont látni. Gyermekeim, a mi Istenünknél minden előre eleve elrendelt dolog. Például egy Noénak azt mondja, építsd meg a bárkát, és aztán ez a kis vers következik. Noé pedig pontosan úgy tett mindent, ahogy az Úr megparancsolta neki. Ennyi elég. Aztán egy új versben egyetlen szakaszban azt olvassuk, hogy megbízható, szavahihető volt, és Isten prófétája, és hogy az ő igazság szerető lelke szenvedett mindattól, ami akkoriban folyt körülötte. Mindannyiukat, Énoktól Malakiásig, mindazokat, akikhez Isten szólt, akik hittek neki, őket mindannyiukat újra fogjuk látni, mindannyiukat. Elmondom még egyszer, szörnyű, csak akkor lesz a helyzet, ha Isten szól, ha Isten kinyilatkoztatja az ő szavát, ha Isten mélyebbre vezet, és az emberek elutasítják, kibillennek magukból. Akkor a helyzet rosszra fordul, mert akkor bekövetkezik az engedetlenség és a hitetlenség, és ez tényleg nem a mi feladatunk. A mi feladatunk az, hogy higgyünk. Higgyünk abban, ami hirdetve van nekünk. De ha ma valaki azt gondolja, hogy elég az, ami 4, 200, 100 vagy 50 évvel ezelőtt még elég volt, az nem vette észre a szellemi fejlődést maga körül. Manapság elengedhetetlen, hogy higgyünk a jelenre vonatkozó ígéretekben, hogy azok beteljesedését láthassuk. Ez egy másik nap, egy másik idő, az a nap és az 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 idő, amelyben Isten megváltási terve beteljesedik, és mindannyian eljutunk a tökéletességhez ezzel az Isten tervével. Valahol voltam, és egy fiú azt mondja az anyjának, egy nap az öreg otthonban fogsz kikötni, és nem lesz senki, aki gondoskodjon rólad, vagy törődjön veled. És ez úgy hatott az anyára, mint egy szúrás a szívébe. Egy nő, aki egész életében csak jót tett. Nem. Az ilyen emberek még megújulásra, újjászületésre szorulnak. Át kell éljék ezeket az eseményeket. Szükségük van Jézus természetére, hogy felfogják, megértsék, hogy másokat nem lehet megbántani, még szavakkal sem. Néha a szavak olyan sebeket ejthetnek, hogy az egyszerűen szörnyű lehet. De hiszen megtanultuk, ahogy az írás mondja, hogy mindenki legyen gyors a meghallgatásban, lassú a beszédben, és lassú az indulatosságban, mert az ember indulata nem valósítja meg azt, amit Isten előtt tisztességes lenne. Éppen ezért hadd fohászkodjunk Istenhez, kegyelemért, hogy őrizzen meg minket, óvjon meg attól is, hogy megsebezzük egymást. Milyen meg gyorsan megtörténhet ez? És már is bekövetkezik a szomorúság, a félreértések, a fájdalom. És minden ember, aki fájdalmat érez, nem érezheti jól magát, és már is mások sem érzik jól magukat a társaságukban. Isten most a végen olyan embereket akar belőlünk formálni, akik mély együttérzéssel rendelkeznek, emberek, akik az ő útjain járnak, és tudatosak afelől, mikor, kell megszólalni, mikor van a helye a megszólalásnak. És feltűnt nekem a felolvasok szövetszakadból is. Egyébként én amellett vagyok, hogy Krisztus szava bőségesen lakozzék közöttünk, mert így van megírva is. Itt valami nagyon különlegeset olvasunk. A János evangéliumának 16. fejezetében azt hiszem a 4. verset már kiemelte a drága testvérem. Itt ez áll írva. Egyébként ezt elmondtam nektek azért, hogy amikor eljön az óra, a beteljesedés órája, eszetekbe jusson, hogy én megmondtam nektek. A szép abban, ami velünk történik, ami Isten országát illeti, amibe úgy belekeveredünk, vagy amiben részesülünk, legyen az jó vagy rossz területen, az minden előre meg lett mondva nekünk. Üldözni fognak benneteket, bíróság elé állítanak, testvér a testvér ellen fog fordulni, és ennél fogva azon a véleményen lesznek, hogy Istennek tettek egy szolgálatot. Igen, ahogy szó szerint meg is van írva, hogy mindaz, aki titeket megöl, azt hiszi, hogy Istennek áldozatot hoz. Nos, gyönyörű áldozat, nem, de más árát megfizetni, az könnyű dolog. De önmagunkat, mint élő, Istennek tetsző áldozatul feláldozni az ő oltárán, ahogy azt úgy gondolom a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetében olvashatjuk, az már egészen más dolog. Ami még feltűnt nekem, az az Úr beszédmódja volt. Nem mondtam el nektek mindent rögtön az elején, mondja a mi Urunk, amikor veletek voltam még, mert nem tudtátok volna elviselni. Most úgy tűnik, mintha már nem is lenne velük, pedig még ott van. Ezek az utolsó pillanatok, amikor beszél hozzájuk, és megnyitja magát előttük. És később még visszatérünk arra, amikor azt mondja, eljön az az idő, amikor már nem példázatokban fogok beszélni hozzátok. Ott is volt egy szakasz, egy fázis, amikor a megvilágosodás egyre folytatódott, és az Úr egyre jobban fel tudta tárni a dolgokat. Itt ez áll írva a 7. versben. Viszont én az igazat mondom nektek, hogy jobb nektek, hogy elmegyek oda, mert ha nem megyek el, a segítő nem jön el hozzátok. Amikor az Úr a földön volt, egy időben Jeruzsálemben lehetett, vagyis Jeruzsálemben lehetett, de nem lehetett egy időben Samáriában is. Amikor Samáriában volt, nem volt Kapernaumban is egy időben, amikor a földön volt, időben is helyhez is kötött volt. Amikor Kánaánban, Galileában volt, nem volt Joppéban. Ma már mindenhol ott lehet az egész földön, minden hívőnél, minden gyülekezetben, minden összejövetelen az ígéret szerint, amelyet ő maga adott, mert bárhol legyen az, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Így mondta, hogy jó nektek, hogy elmegyek. számunkra is jó volt. Különben Jeruzsálemben maradt volna, máskülönben a tanítványok azt akarták, hogy megalapítsa az ő királyságát, és csalódottak voltak, és azt mondták, mi azt hittük, hogy te megváltod Izraelt, és felállítod a te királyságodat. De egészen másképp történt. Először is meg kellett teremtenie a királyság felállításához szükséges előfeltételeket. És akkor először is az volt helytálló, hogy az Isten országa nem külsőségekben jön el hozzátok, hanem belül van bennünk. És akkor eljön az idő, amikor Isten országa külsőleg is meg lesz, és mi az Úrral leszünk az ő országában, és uralkodunk. A tanítványokat szomorúság töltötte el. És itt eljutunk ahhoz a ponthoz, ami engem igazán megérintett. Ahogy ma ezt hallottam, valahogy olyan érzésem volt, mintha a könnyek a szemembe szöktek volna, anélkül, hogy akartam volna. Sok minden átjárt a fejemben. Minden ember élete mégis olyan rövid. Csak egy életünk van. Egy nap sem jön vissza, egy hét sem, egy hónap sem, egy év sem, egy óra sem. Azon tűnődtem, azt kérdeztem, mit tehettem Istenért, és mi lehetett az eredménye, mint gyümölcs. És tudjátok, vannak olyan pillanatok az életben, amikor Isten előtt megvizsgáljuk magunkat, hogy tudatára ébredjünk, hogy, amint ő mondta, elmentünk egy gyümölcsöt termelni, és hogy gyümölcsünk maradandó lesz-e. És számos gondolat jutott eszembe. Az egész azzal kezdődött, hogy nemrég beszélgettem hitetlen emberekkel, akik meglátogattak, az urak meglátogattak itt minket, és nagyon érdekelte őket, hogy milyen is a gyülekezeti élet. És el tudjátok képzelni, hogy mi mindent mondtam nekik. Azt mondtam nekik, hogy mi egy nagy család vagyunk. Nálunk mindenki ismer mindenkit, mindenki gondoskodik mindenkiről. Aztán elmondtam nekik mindent úgy, amilyennek szerintem lennie kellene, amilyennek én szeretném, hogy legyen. És úgy állítottam oda elő az egészet, mintha ez napirenden lenne. Ma pedig, amikor ilyen belső megindultság fogott el, felmerült bennem mégis a kérdés, valóban hiteles tanúságot tettél, vagy nem úgy van, mégis nincs napirenden az, amit mondtál. Én ugyan kifejezésre jutattam, amilyennek szeretném, hogy legyen. Ahogyan én magam érzem, és ha rólam van szó, azt mondom, azt hiszem őszinte szívből, mindenkivel együtt szeretnék szenvedni, aki szenved, a sírókkal együtt sírni, az örülőkkel együtt örülni. Ezt megadta nekem Isten útravalóul. Ennek ellenére mégis olyan kevéssé tudjuk ezt megvalósítani, átültetni a mindennapiakban. Olyan kevéssé tudjuk kimutatni másoknak, hogy milyen szerepet játszunk a sorsukban. Még messziről sem közelítettük meg az egymáshoz közeledést. Vannak nehézségek, még azt sem tanultuk meg rendesen, hogyan bánjunk egymással. Ebben a tekintetben a hitetlen emberek néha több bölcsességgel vannak megáldva, mint a hívők. A hívők nagyon gyorsan önteltek lesznek, nagyon gyorsan arrogánsak, nagyon gyorsan ítélkeznek és elítélnek és tönkretesznek másokat. Pedig nekünk az Úrtól kellene tanulnunk. Isten ő maga azt mondja, tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. De ugyanakkor ma az a gondolat is eszembe jutott, hogy a gyülekezetnek valamikor mégis el kell jutnia éppen erre a szintre. Azt a szintet is, hogy mindenki, aki Isten előtt meg akar állni, aláveti magát az ígének, és feltételezi, hogy nincs többé senki, aki a saját elképzelése szerint akarna üdvözülni, hanem valóban az íge keretein belül halad, hogy elérje a célt. A kérdés, ami most újra felmerül bennem, az az lenne, hogy vajon nem érezzük-e mindannyian nagyjából ugyanazt, hogy mélyebb és őszintébb kapcsolatra lenne szükségünk egymással. Ti is így érzitek? Ennek lehetséges kellene, hogy legyen, hogy az isteni szeretetben annyira összekapcsolódjunk, hogy az egyik fájdalma mindannyiunk fájdalma legyen, és hogy az egyik öröme mindannyiunk öröme legyen. Hogy valóban egy testé összeillesztése lehetnénk Istentől. És halljátok, és csodálkozzatok, tegnap éjszakában nyúlóan olvastam egy könyvet, amelyet egy berlini luteránus lelkész írt, aki azonban még igazi protestáns, és aki olyan ellenségesen viszonyul a pápasághoz, mint a sátánhoz. Alig tudtam, vagy sejtettem, hogy még ilyenek is léteznek. Aztán ott tényleg nyomtatásban szerepel egy passzus valamelyik pápától, aki azt mondta, hogy Krisztus bizonyára a fej, de Mária a nyak, amely irányítja őt. És érezni lehet, hogy most mindenhol megindult egyfajta ébredés. Higgyétek el nekem, hogy az ördög nem fog mindent elnyelni, vagy felemészteni. Végül is bekövetkezik egy hasadás az összes egyházon és szabad egyházakon keresztül. Vannak elég emberek, akik bár más igazságokat nem ismertek fel, de a Rómába vezető utat mégsem akarják járni. És ez az ember leleplezi, miféle elsőrendű spiritizmusról van szó, a halottak megidézésével, és így tovább. És örültem annak, hogy ebben az időben még vannak emberek, akiknek van bátorságuk, nem csak egy Frank testvérnek, vagy nekünk itt, hanem másoknak is, hogy a Szentírásból felismert fényt a gyertyatartóra állítsák. És ahogy éppen már mondtam is, én hiszem, hogy Isten még fog adni az emberiségnek egy nagyon valós esélyt, egy kegyelmi ajánlatot, még mielőtt az ajtó örökre bezárul. És egyesek Jézus Krisztus, ami Urunk oldalára fognak állni, és talán még a teljes igazságra is eljutnak. Mert ki akar vitatkozni velem afelől, vagy elbátortalanítani abban, hogy higgyek abban, ahogy Isten szelleme minden ébredési korszakban a felekezeti és szabad egyházakra hatott, és megvilágította azt, amit akkor, vagy ami akkor hirdetve lett. Ki akar vitatkozni velem abban a hitemben, hogy ugyanaz az Isten szellem a végnapokban, amely most erre az időre vonatkozik, megvilágosítja és kinyilatkoztatja azoknak, aki eleve elrendeltettek arra, hogy részesüljenek abban, amit Isten még tenni fog. Lehet, hogy várnunk kell egy ideig, és előnyös helyzetben van az, aki tud várni. Gondoljunk csak a prófétákra, Isten embereire, és Mózes, komolyan elolvashatjátok, tényleg csak 10 évvel korábban akarta elkezdeni az ő szolgálatát. Ahelyett, hogy kivárta volna a 400 évet, 390 évvel, pontosan 390 évet várt, és nekilátott önmagától. Mert a lelkében érezte a hivatást, tudta, hogy Isten mire rendelte el őt, milyen feladatra, de az időnek el kellett jönnie előbb. Amikor pedig betelt az idő állírva, Isten elküldte az ő fiát a mi húsunk alakzatában. Mindennek el kell érkezzen az ideje, és mi lett a következménye? Megölt egy egyiptomit, eltemette a homokba, másnap pedig két izraelita vitatkozik egymással, ő pedig oda megy hozzájuk, és azt mondja nekik, pillanat, várjatok csak, ki járt itt kinek? Erre az egyik így válaszol neki, lassabban a testtel, csak nem azt hiszed, hogy velünk is úgy járhatsz el, mint tegnap az egyiptomival. Mózes pedig visszatért, és visszahúzódott oda, ahonnan jött. Azután még eltelt pontosan 400 év, és ezért tudjuk olyan pontosan, hogy ez az egész idő 430 évig tartott. Ki kell várni az időt? Képesekkel legyünk erre. Én mondom nektek, ha valakinek ég a talpa alatt valami, akkor az én vagyok. De mégis óvakodni fogok attól, hogy megelőzzem az Urat. Ezt már elmondtam itt. Arra várunk, hogy a végső, az utolsó dolgok megtörténjenek a mennyasszony gyülekezetben, és nem értettük meg, hogy a mennyasszony gyülekezet még messziről sem lett összegyűjtve minden népből, nyelvből és nemzetből. Csak hogy az eseményeket egymás után kell szemlélni, sorrendben kell látni, az utóbbiak pedig valóban a legvégén következnek be. De bízakodóak vagyunk, néha egy kicsit kétségbe esettek is, egy kicsit reménytelenek is, egy kicsit bátortalanok is. Aztán Isten jelenlétébe érkezünk, és új béke, új bízalom, új hit költözik a szívünkbe. Hiszen nem önmagunkban hiszünk, és nem önmagunknak hiszünk, hanem Istenben hiszünk, és Istennek hiszünk. Hiszünk abban, amit mondott. Ebben meglettünk alapozva. Ami még nagyon fontos a felolvasott íge szakaszból, az a tény, hogy a Szent Szellem meggyőz a bűnről, vagy rábizonyít a bűnre. Ó, de milyen gyorsan meg akarják győzni az emberek egymást a bűn tekintetében, egymásra rábizonyítani, te bűnös vagy. És aztán megragadnak gallérodnál fogva, és megpróbálják megmagyarázni neked, hogy mi is a bűn. Az ilyen emberek még maguk is fülig, nyakig bele vannak gabajodva legalábbis a hitetlenség bűnébe. Sokan tartják magukat ugyan mindenek felett állónak, pontosan úgy, mint a farizeusok, de a szívük rabló barlang volt, és Isten háza zsoldosok házává lett téve. De kívülről nézve hosszú köntöst viseltek, úgyhogy nem sokat lehetett látni belőlük. A piacokra jártak, és ott mindenkivel üdvözöltették magukat, és mindig az első, a felső sorokban ültek, akár egy esküvő volt, vagy bárhol is ültek, lettek, voltak. Mindenki így köszöntötte őket, rabi, és belül csupa halott porhüvely volt. Fehérre meszelt sírok, de kívülről nézve ájtatosak voltak. Ennél fogva a János 9-re gondolok, nem vagyok indulatos, de láthatjátok a modorukat. Ott valaki szükséghelyzetben került, és rögtön ott voltak, mint bírák, mint ügyvédek, vagy akármilyen szerepet is vállaltak, vagy játszottak. Hogy megragadták az alkalmat? Mi a te véleményed? Mi lett volna, ha valaki megragadta volna őket? Mi történt volna? Akkor négy kézláb csapkodtak volna maguk körül. De itt valóban az van részletezve számunkra, ha már elmentem, amennyiben én elmentem, elküldöm őt hozzátok, és ha eljött, fel fogja nyitni a világ szemét. Nem az evangélista, nem egyik a másiknak nyitja meg a szemét, hanem a Szent Szellem fog rábizonyítani az íge hirdetés alatt. Meg fog győzni, erőteljesen hatékony lesz. Én mondom nektek, hogy éppen ez a lényeg. Nekünk ismét olyan íge hirdetésre van szükségünk, amely alatt a Szent Szellem elkezd munkálkodni, hogy az emberek ne csak egy kicsit megijedjenek, mert esetleg lefelelnek kell tartaniuk, hanem hogy a Szent Szellem meggyőzze őket, és aztán átlényegítse számukra Jézust, mint megváltót, szabadítót, és elfogadhatják így az üdvösséget és a megváltást. Képesek legyenek elfogadni. Ő meg fogja nyitni a világ szemét a bűnre, az igazságra és az ítéletre való tekintettel. Ez a három fő téma és a három fő dolog, amiről most szó ma, amire megy. De most mégis, milyen igazságosságról, milyen bűnről, milyen ítéletről, hogyan is fogalmazódik meg valójában ez a három dolog? Felolvasom a 9. verset, mert ezzel kezdődik el. A bűnre való tekintettel, hogy nem hisznek én bennem. Tehát a hitetlenségről, a hitetlenség bűnéről van szó, amiben minden, amiből minden más származik. A Szent Szellem felnyitja a világ szemét, hogy mi is a bűn. Az a bűn, hogy nem hisznek én bennem. És ezzel kapcsolatosan azt mondja az Úr, mindannyian utána nézhettek, elolvashatjátok, amennyiben nem hiszitek, hogy én vagyok, úgy meg fogtok halni a ti bűneitekben. Tehát, a hitetlenség, ez a gonosz dolog, ami megkérdőjelezi Isten szavát, ezzel pedig hazugnak állítja oda Istent. Isten szelleme felnyitja a világ szemét nekem, neked, hiszen mi is ennek a világnak egy része vagyunk. Megnyitja a szemünket a bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. A második pont. Az igazságosság tekintetében, hogy én az Atyához megyek. Mire is van ez utalással? Isten fiaként elvégezte a megváltás művét Isten minden fia és leánya érdekében, majd azután leült Isten felségének jobbjára. Tehát erről az igazságosságról van szó, amelyet Isten visszaadott az emberiségnek Jézus Krisztusban. Hiszen ismeritek az ígét, a legszívesebben felolvasnám nektek, itt az áll írva, voltaképpen nem számítottam rá, de itt áll a római levél, harmadik fejezetében, a Római Levél harmadik fejezetében, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról, a 25. versben. Őt állította oda Isten az ő vérében, az ő halálos áldozata révén, mint egy a hit által hatékony engesztelő eszközt, hogy bebizonyítsa az ő igazságosságát, az ő szava hihetőségét. Amen. Meg fogja nyitni a világ szemét az igazságosság tekintetében. Mikor? Miután az áldozat bekövetkezett, és az isteni igazságosság vissza lett adva a hívőknek. Nem merekedünk bele a hitetlenség bűnében. Az Úr megnyitotta a szemeinket, és kiragadott bennünket a hitetlenségből, és éppen ezért lettünk hívők. És amennyiben hívőkké lettünk, felismerjük, hogy Isten megigazított bennünket. Nem létezik az ember, akinek még igazolnia kellene magát, hiszen Isten már is létrehozta a megigazulást. Csak aki még nem tapasztalta meg, nem élte át az isteni megigazulást, az megpróbálja saját magát igazolni. Ennél fogva ne legyünk azok, akik segíteni akarjuk őt. Aztán folytatódik a vers, meddig olvastunk, talán felolvassuk még a 26. verset. Ezzel tehát be akarta bizonyítani az ő igazságosságát a jelen időben, hogy ő maga, mint az igaz, mint a szava hihető kezeskedjen, és igazságosnak nyilvánítson mindenkit, aki rendelkezik a Jézusban való hittel. Ami ezt a témát illeti, ami Luthert is nagyon foglalkoztatta, azt is mondhatnánk, hogy a valódi megigazulás, amely Jézus Krisztus elvégzett, tökéletesített megváltási művében alapult, ezen a hiten alapult, az az üdvösségére, az ő hitének bizonyosságára, az ő üdv bizonyosságává vált. Hiszen ugyanez a helyzet velünk is. Mit is mondtunk itt nem is olyan régen? Hogy vannak emberek, akik egész életükben a legjobb összejöveteleket vettek részt, és amikor eljön a vég, nincs békességük Istennel, nincs bizonyosságuk, hogy ő elfogadta őket. És amikor megrendülve feltevődik a kérdés, hogy vajon milyen következményei is vannak Isten ígéjének. Szeretteim, ne maradjunk meg a hitetlenségben, és ezzel ne gyalázzuk meg Istent, hanem hadd nyissa meg Isten a mi szemeinket a hitre való tekintettel éppen úgy, mint a bűnre való tekintettel, hogy nem hittünk úgy most a hitről, hogy elhiggyük, megragadjuk, hogy Isten részéről meglettünk igazítva, megigazultunk Jézus Krisztus által, a mi Urunk által. Ez volt a második dolog, a harmadik pedig egyszerűen annak egy része. Az van itt írva a 11. versben. Az ítéletre vonatkozóan az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Ezt is meg kell értenünk, meg kell ragadnunk, hogy az Úr nem az emberre mondta ki az ítéletet, vagy azt mondanám, hogy az elítélést nem az emberre mondta ki, hanem a kígyóra. Erre nézvetlen, közvetlenül megadta az ígéretet a magról, amely az asszonyon keresztül majd jönni fog, hogy szétszúzza a kígyó, széttapossa a kígyó fejét. És ha ezt teljes szívünkből elhisszük, hogy a világ fejedelme megítéltetett, ahogyan az Úr mondta, akkor most pedig végbe megyem a világ fejedelme felett az ítélet. És én magam láttam a sátánt, mint egy villámot lezuhanni az égből. Mire van ez utalással? Már a Golgota előtt látta a sátán feletti győzelmet. Nos, mit kell nekünk látni a Golgota után? egy legyőzött ellenséget, aki letaszított a mennyből, csak hogy ezeket a dolgokat csak Isten szelleme tárhatja fel nekünk. Ezért is adatott vagy jött el. És tudjátok, hogy ebben a nemzedékben sokan vannak, én támogatom ugyanaz ajándékokat, én teljes szívemből kívánnám, hogy ismét megtapasztalhassuk még egyszer a Szent Szellem valódi működését, mint az apostoli korszak kezdetén. De ami az átmeneti időszakot illeti, mégis sokan vannak, akik a második szférában, a szellemi szférában fel vannak ugyan kenve, de a lelkükben még nem élték át ezeket az alapvető tapasztalatokat, és ezért áll minden olyan ingatag lábakon. Isten meg akar minket szilárdítani, meg akar minket alapítani, és ki akar nyilatkoztatni magát. Annyi mindent lehetne mondani, ezek mind olyan becses, értékes szavak, ami Urunk mondta ki őket. Ma rajtunk keresztül téged és engem akar megragadni. Nekünk fel kell tennünk önmagunknak a kérdést, hogy mennyire teljesítette be az Úr a mi életünkben, a mi lelkünkben azt, amit megígért. Mert ez is egy ígéret. Hiszen ő megjövendülte azelőtt, hogy amikor eljön a beteljesedés ideje, órája, emlékezzetek meg arról, amit előre megmondtam nektek. Bármi legyen az, amit mondott, akár az üldözésről, akár a szellem eljöveteléről és meggyőződéséről, rábizonyításáról, a bűnről, az ítéletről, akár az igazságosságról, akármit mondott abban a pillanatban, amikor beteljesedik az, amit mondott, hálával visszaemlékszünk arra, amit megígért, hogy eme világ fejedelme megítéltetett. Az a büntetés, aminek minket kellett volna érnie, ami Urunkat és megváltónkat érte, aki aztán széttaposta a kígyó fejét, és kitépte a halál fullánkját, és legyőzte azt. Én mondom nektek, ha mindezt teljes szívünkben el tudnánk hinni, és bíznánk Istenben, bíznánk, hogy ő kiáll a szavai mellett velünk kapcsolatosan is, szinte azt hiszem, hogy látnunk kellene a halottak feltámadását is. Isten ígéje teljes terjedelmében minden következtetés nélkül a rendelkezésünkre áll. Nem egyharmadával rendelkezünk, nem kétharmadával, hanem az Isten által megadott teljes mértékkel rendelkezünk. És amennyiben nem részesülnénk teljes mértékben abból, amit Isten tesz, nem adott te világosságot a hirdetett ígét illetően mindig a kijelölt időkben, nem világította-e meg éppen azt az ígét, nem erősítette-e éppen az ígét, és nem tette azt élővé az emberek szívében, amennyiben meghallgat az ez időre adott ígét, akkor Isten szelleme életre fogja kelteni az ígét, megeleveníti azt. Branham testvér újra és újra elmondta. Idézettel a János 14.12-re nézve, ahol az Úr azt mondja, hogy amit én cselekedtem, azokat a cselekedeteket ti is meg fogjátok tenni, legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket a vele való összeköttetéssel, a megértéssel, az egymással való bánásmódban is. Hogy ahogy a Szentírás mondja, szeretetben elviseljük egymást. Hogy az egyik magasabbra becsülje a másikat, mint önmagát. Hogy minden dolog, ami szorongást okoz, ami feszültséget okoz, hogy mindent mérlegeljünk, mielőtt bármit is mondanánk, hogy megfontoljuk, milyen következményei is lehetnek a mondottaknak. Ezért ajándékozzon meg bennünket Isten azzal a bölcsességgel, arra a rövid időre nézve, amit még a Földön töltünk, hogy hasznosítani tudjuk azt az ő számára, és hogy élő példává tudjon tenni bennünket. Én nagyon örülnék, ha a végén el lehetne mondani azt, hogy így állt az én népem, vagy így volt az én gyülekezetem a kezdet kezdetén, ahogyan most a végén is van. Renhem testvér újra és újra hangsúlyozta ezt a prédikációiban, amelyeket éppen most fordítottunk le, és amelyet valószínűleg holnap után fognak megjelenni, hogy az Úr megígérte, hogy helyreállítja a gyülekezetet a végén, abban az állapotba ülteti át, amelyben az efézusi gyülekezet is volt a kezdetén megáldva minden olyan szellemi természetű áldással, amely a mennyei birodalmakban elérhető, rendelkezésre áll. Hadd higgyük el, hogy a visszaszolgáltatás nem üres szavakat tartalmaz, hanem Isten erejét magában hordozza, hogy megvalósulja, ami benne elhangzott. Dicsőítve és magasztalva legyen az Úr neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Köszönjük, hogy hihetünk, hogy megtapasztalhatjuk, amit mondtál. Legyen, hogy a te szellemed ránk szálljon, világisítson meg minden területet, tálja fel, és vezessen el a valóságra. Elődbe hozunk minden közben járásainkat, minden ima kéréseinket, különösen a csehoszlovákiai kérelmeket. Gyakorolj irgalmasságot rajtunk, hűséges Istenem, hogy megtapasztalják ott is, hogy mi imádkozunk itt értük. Szeretet üdvözítőm, te ismered a szükségleteket, kérünk téged, hogy hatalmazd fel a te népedet a te nevedben, hogy kimondja a te szavadat, és hogy higgyük, hogy meg fogod tenni, amit megígértél, amit kijelentettél, amit ígéretben adtál. Arra is kérlek, hogy ajándékozz meg minket bölcsességgel és kegyelemmel, hogy helyesen tudjunk egymással bánni. Hűséges Istenem, hogy lemérlegeljük a hangnemet, a hangszint, a hangerőt minden szavainknak, hogy mérlegelni tudjuk, Uram. Vegyél el tőlünk minden ostobaságot, ajándékozz nekünk kegyelmet a te színed előtt, hogy olyanná váljunk, ami a te dicsőséged dicséretére szolgál. Áld meg ezt a hétvégét is. Ó, Uram, Istenem, szenteld meg ezt az egész termet, és mindazokat, akik ide bejönnek, Uram, szenteld meg az ajkakat, a szájat, a szemeket, a szíveket. Itt velünk együtt szentelj meg bennünket. Uram, magasztallak és imádlak téged a Jézus nevében. Amen.